Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A vonalban Beke Károly, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy nyitott ma a tőzsde idehaza?
Ahogyan arra előzetesen számítani lehetett a nemzetközi hangulat alapján, gyengüléssel kezdte a napot a budapesti értéktőzsde. Ugye tegnap este az amerikai részvénypiacok is érezhető eséssel fejezték be a napot, majd ma hajnalban Ázsiában is negatív volt a hangulat. Így nem meglepő, hogy a Bux Index 0,4%-os mínuszban van néhány perccel a nyitást követően, és a vezető papírok piacán is többnyire negatív a hangulat, az OTP árfolyama 0,9%-kal 17.580 forintra esett vissza, a MOL árfolyama 0,8%-os mínuszban van, 2604 forinton állnak az olajcég papírjai. A Magyar Telekom 418 forintba kerül, ez szintén 0,8%-os mínusznak felel meg, míg a Richter egyelőre viszonylag jól tartja magát, 8540 forinton stagnál.
Milyen piacmozgató híre számítotok ma?
Igazán fontos hír várhatóan nem érkezik, majd inkább a hét második felelet izgalmas, ugye holnap jön a Magyar Nemzeti Bank szokásos egyhetes betéti tendere, melyen meglepő lenne, ha változtatnának az irányadó kamaton, jövő héten pedig a monetáris tanács rendes havi kamat döntő ülése érkezik. Ezek lehetnek a fontos események magyar szempontból.
A forint árfolyama hogy alakul?
Forint úgy tűnik, hogy folytatja a tegnapi gyengélkedését. Ugye tegnap a 356-os szintről indult még reggel az euró jegyzése, aztán estére 358 közelébe emelkedett az árfolyam. Most úgy tűnik, hogy innen tovább megy felfelé, 358 forint 30 fillérnél járunk most. Ez 0,1%-os forint gyengülést jelent tegnaphoz képest, vagyis egyelőre azért nem vészes a hangulat további romlása, de egyértelműen látszik, hogy inkább felfelé van most a trend az euróforint jegyzésben. A dollár 316 forint 15 fillérbe, az angol font pedig 429 forint 80 fillérbe kerül.
Köszönöm, Beke Károly, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Járdi Roland, a Világgazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, üdvözlök, köszöntöm a kedves hallgatókat!
A lap mai számában arról írtál, hogy az infláció és a kamatkörnyezet a munkaerőpiacra milyen hatással lehet. Van hatással egyáltalán?
Szinte kizárt, hogy a jelenlegi kamatkörnyezet visszafogja a magyar gazdaság és a munkaerőpiac teljesítményét, és ezáltal megszűnjön a teljes foglalkoztatottság közeli állapot. Erről Suppan Gergely a Takarékbank elemzője beszélt lapunknak. Szakértőket azután kérdeztük a munkaerőpiac kilátásairól, hogy egy jó ideje az látszik, hogy ellentétes folyamatok játszódnak le a gazdaságban, miközben a foglalkoztatási rekord hónapról holnapra dől meg, eközben az inflációs hatások nagyon erősek a gazdaságban, amire válaszol, hogy jegybank szigorításba kezdett. Matolcsi György jegybankelnök pont a múlt héten egy írásában utalt rá, hogy a mostani helyzet hasonlóságot mutat a 70-es évek krízis helyzetével, amikor az elkezdő energiárok a kibocsátás visszaesésével, megugró kamatokkal és növekvő munkanélküliséggel jártak együtt. Például a 80-as évek elején az Amerikai Egyesült Államokban 10% fölé ugrott a munkanélküliségi ráta, ahogy az infláció is szintén kétszemjegyű volt, végül csak a 20%-ra ugró kamatokkal sikerült az árszínvonal emelkedését megfékezni. Suppan Gergely szerint mostani kamatkörnyezetben a 4-5%-os kamatszint mellett nem jelenthet problémát, a foglalkoztatásban nem várható visszaesés, mivel soha nem látott mértékű külföldi működő tőke áramlás zajlik, ami a rengeteg új munkahely jön létre.
És az infláció milyen hatással van a munkaerőpiacra?
Ugye azt azért hozzá kell tenni, erről már Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője beszélt a lapunknak, hogy ugye évek óta munkaerőhiánnyal küzd a magyar gazdaság, ami viszont az inflációt sem hagyja érintetlenül, ugyanis a cégek folyamatos béremelési kényszerben vannak. Szinte elkerülhetetlen, hogy a bérfelzárkózás egyben ne okozza rá felzárkózást, de Török Zoltán szerint ezzel együtt lehet élni. Ez egy olyan ördögi kör, amit egyébként valamilyen szinten lehet egyébként kontrollálni.
És vajon a bérfelzárkózás van nagyobb hatással az inflációra, vagy fordítva? Azért emelnek-e bért, mert magas az infláció, vagy azért magas részben természetesen az infláció, mert hogy folyamatosan bért emelnek?
Hát nyilván több tényező együttes hatásáról beszélhetünk. Egyrészt klasszikus árbér spirál biztos, hogy szerepet játszik, ugyanakkor nagyon erősek a külső tényezők. A jegybank szakemberei ők úgy számolnak, hogy körülbelül 2/3 részben külső tényezők magyarázzák az inflációt, de hát szét kell nézni a régió szinten, európai szinten, vagy akár érdemes az említett Egyesült Államok inflációs adatait is figyelni. Mindenhol nagyon erőteljes inflációs nyomás tapasztalható, vagy akár említett a Németországot is, ahol 30 éve nem volt ilyen erős infláció, 5%-ot is elérte az árszínvonal emelkedése.
Köszönöm Járdi Rolandot, a Világgazdaság munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több mint 7 éves csúcsra emelkedtek kedden az olajára. A Brent nyersolaj határidős jegyzése meghaladta $87 hordonként. A jegyzés 2014. október vége óta nem volt ilyen magas. Az áremelkedés okairól Sipos Ildikó kérdezte Plecser Tamást, az Erste Bank olaj és gázipari elemzőjét.
Több tényező is áll emögött. Elsősorban az, hogy a piac egyre optimistább a kereslet alakulásával kapcsolatban. Gyakorlatilag a befektetők az Omikron vírus variáns megjelenésétől nem várnak jelentős keresletcsökkenést. Emellett komoly geopolitikai tényezők is hozzájárulnak ehhez az emelkedéshez. Ugye nagyon nagy a feszültség például Oroszország és Ukrajna között. Ha adott esetben háborús konfliktus kiszélesedne a két ország között, az mindenképpen az orosz olaj exportot érinthetné, hiszen az Egyesült Államok többek között szankciókkal fenyegette meg Oroszországot, ami nagy mértékben nehezítené a kőolaj exportját a harmadik legnagyobb kitermelő ország felől.
Folytatódhat-e az áremelkedés, tehát megtörténhet-e az, hogy a következő napokban akár újabb csúcsokra emelkedhet az olajára?
Hát egyelőre úgy tűnik, hogy ez a tendencia rövid távon folytatódik. Nagyon nehéz nyilván rövid távra jósolni, hiszen nagyon sok tényező, ami meghatározza az árfolyamok alakulását. Amire még egyébként nagy mértékben figyel a piac, az mindenképpen Kína, ugyanis Kínában a COVID-járványt a zéró tolerancia ellenére nem sikerül igazán megfogni, és hogyha ez a politika, illetve maga a koronavírus járvány tovább folytatódik az országban, az komoly olajkereslet kiesést, illetve a világban a termelési láncok fennakadását okozhatja, amely gyakorlatilag az olajkeresletnek a csökkenését hozhatja, ami adott esetben ezt a mostani emelkedő trendet is megfordíthatja.
Hogyha tovább emelkedik az olajára, ami ugye, mint említettük, benne van a pakliban, akkor mi lehet az új csúcs, akár még a $100 körüli hordonkénti ár is elérhető lesz újra?
Hát adott esetben igen, bár én azt gondolom, hogy ez egy olyan szint, aminél már inkább piaci korrekció várható. Nem szabad azt sem elfelejteni egyébként, hogy most egy viszonylag erős dollár időszak van. Tehát amikor 2010 és 2014 között tartósan $100 fölött volt a kőolajára, akkor egy jóval gyengébb dollár volt a többi devizával szemben. Tehát ez azt jelenti, hogy reálárban a mostani $100 olajár egy jóval magasabb olajárat jelent, mint ami közel egy évtizede volt. Úgyhogy ez a magas olajár azért a keresletre is hat. Nagyon sok fejlődő ország már most szenved ezektől az áraktól, hiszen az alapszükségletekhez igénybe vett kőolajtermékeket sem tudják megfizetni, olyan magasak a költségek.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj és gázipari elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy tavaly az eddigi legnagyobb forrást biztosította a magyar állam az innovációs térfejlesztésére. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
...2021-ben a magyar állam a legnagyobb forrást nyitotta meg az innovációs tér fejlesztésére, mondta az Inforádiónak Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke. Baumann Tuka Nikoletta összefoglalója.
180 milliárd forintnyi pályázati konstrukciót indított útjára tavaly a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal, vagyis 2021 volt az az év, amikor a magyar állam a legnagyobb forrást nyitotta meg az innovációs tér fejlesztése érdekében. Tájékoztatta az Inforádiót Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke.
Ugye e fölött jött még a nemzetközi tér, tehát az EU-s forrásokból elérhető egyéb forrásoknak a megszerzése. Amit nagyon fontosnak tart az az, hogy 2021-ben tulajdonképpen kiteljesedtek azok a folyamatok, amiket elindítottunk. Itt elsősorban arra gondolok, hogy nagyon sok fiatalt sikerült bevonnunk az innovációs térbe. Ez azt jelenti, hogy elértük azt, hogy sok 18-20 éves fiatal, amikor döntés előtt áll, hogy milyen úton induljon el a saját karrierje tekintetében, megmutattuk neki a Magyar Egyetemi Startup programon keresztül a vállalkozóvá válás lehetőségét, úgyhogy ennek a kockázatát, tanulási idejét azt az állam biztosítja és támogatja ebben a fiatalokat. 4000 hallgató vett részt ebben a programban, és legalább ennyien vettek részt a kutatóvá válás folyamatában, tehát hogyan lesz valakiből tudós és kutató. Itt is 4000 hallgatóval dolgoztunk együtt. Ez két nagy konstrukción keretén belül történt. Az egyik az új nemzet kiválósági program, a másik pedig a kooperatív, tehát a vállalatokkal együttműködő doktori programnak a meghirdetésével.
Birkner Zoltán elmondta azt is, hogy a tavalyi évben a kutatási terület legizgalmasabb pályázati konstrukciója a tématerületi kiválósági program volt.
Itt 75 milliárd forintnyi fejlesztési lehetőséget nyitott meg a magyar állam a hivatalon keresztül, illetve maga a minisztérium. Ez azt jelenti egyébként a 75 milliárd forint, hogy összesen 39 magyar intézmény 80 témával nyert arra forrást, hogy itt indítsanak el közös hazai és nemzetközi kutatásokat, és minél több fiatalt vonjanak be az utánpótlásba. Ugye ez 80 fontos téma, amivel majd később ezek az intézmények majd a nemzetközi térben is jobban együtt tudnak működni. Nagyon izgalmasnak tartottam ugyanebben a körben még, hogy a védelmi iparhoz kapcsolódóan ebből a 75 milliárd forintból 25 milliárd forint az új védelmi tudomány felépítésének az érdekében indult el fejlődés és fejlesztés, és elindult önállóan egy kis programban a védelmi kooperatív doktori program. Az innovációs, tehát a hagyományos vállalati támogatási rendszerben azt szeretném kiemelni, hogy a hagyományos piaci KFI pályázatunk az nagyon sikeres, változatlanul. Sok száz vállalkozás, kis- és középvállalkozás, magyar kis- és középvállalkozás pályázott erre a pályázati konstrukcióra, és hála Istennek a pályázóknak több mint egyharmada az nyert is.
Az NKFIH elnöke beszélt arról is, hogy 2022-ben szeretnék tartani az elmúlt 3,5 évben felépített lendületet. Másrészt idén rengeteg uniós forrás lehetősége is megnyílik majd. A hivatal pedig széles körű támogatórendszerrel szeretné elérni, hogy az egyének, kutatóintézetek, egyetemek és a vállalatok is hozzájussanak ezekhez a pénzekhez. Birkner Zoltán kiemelte, hogy ebben az évben szeretnék felerősíteni az innovációs folyamat végét is, hogy minél több magyar termék jusson az exportpiacokra, ezért elindul majd a piacra viteli pályázati konstrukció is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Revolut Bank továbbra sem nyújtott be leánybanki engedélyezési kérelmet Magyarországon, noha a Magyar Nemzeti Bank a több százezer magyarországi ügyfél és esetleges betétes biztonsága és a hazai pénzpiac stabilitása érdekében folyamatosan szorgalmazza ezt, tájékoztatta az Inforádiót az MNB felügyeleti szóvivő helyettese. Nádra Ildikó, Csipos Ildikó kérdezte.
Magyarországon a Revolut Bank az intézmény szerint immár több százezer ügyféllel rendelkezik, határon átnyúló intézményként, és nem itthoni banklicenszel működik hazánkban. Egy korábbi pénzforgalmi tevékenysége mellett immár lehetősége van egy Litvániában szerzett engedélye révén hitelezési és betétgyűjtési tevékenység végzésére is. A Magyar Nemzeti Bank határozottan fenntartja azon álláspontját, hogy a Revolut Banknak minél hamarabb itthoni leánybankként, magyarországi székhellyel, tőkeerővel és a hazai jegybank felügyelete alá tartozó intézményként kellene végezni a tevékenységét. A Magyar Nemzeti Bank az álláspontját arra alapozza, hogy a Magyar Nemzeti Bank jelenleg fogadó országbeli felügyeletként korlátozott jogosítványokkal rendelkezik a Revolut Bank felett. Elsődlegesen az ügyfelek, az érdekeiket és a közjót sértő ügyekben az anyaországbeli, tehát a litván felügyeletnél kezdeményezhetnek lépéseket.
Milyen következményekkel járhat ez a helyzet? Tehát ugye az a tény, hogy a Revolut Bank továbbra sem nyújtotta be a leánybanki engedélyezési kérelmet Magyarországon. Hosszú távon ez befolyásolhatja a működését?
Fontos hangsúlyozni, hogy ha most probléma merülne fel az ügyfelek oldalán, tehát elszámolási, fogyasztói vagy betétbiztosítási probléma merül fel, ebben az esetben nem a hazai, hanem a litvániai betétbiztosítási rendszer állna helyt az összesen 18 millió Revolut ügyfél pénzéért, beleértve a hazai betéteseket is. A magyarországi leánybankok esetében viszont az országos betétbiztosítási alap, vagyis az OBA vállalja ezt a garanciát, és a litvániai betétbiztosító rendelkezésre álló vagyona jelentősen elmarad az OBA vagyonától. Hogyha részleteikben szeretne valaki erről tájékozódni, akkor az OBA 2021. szeptember végi ügyféltájékoztatójából ezt megteheti.
Ugye az MNB már többször megtette a kezdeményezést a Revolut Bank felé. Meddig van a jegybanknak erre lehetősége? Tehát van-e limitálva az, hogy hányszor tehet ilyen kezdeményezést, vagy hogyha bizonyos számú kezdeményezés után a Revolut ennek nem tesz eleget, akkor van-e bármilyen szankciója ennek? Az MNB élhet-e a szankcionálás, vagy esetleg a büntetés lehetőségével?
Az ügyfelek védelme érdekében nagyon fontos, hogy a Revolut Bank kezdeményezze a leánybankként történő működését. Fontos hangsúlyozni, hogy a Magyar Nemzeti Bankot a fogadó országbeli felügyeletként korlátozott jogosítványok illetik meg, viszont e jogszabályi keretek között ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank a jövőben is mindenkor határozottan fellép és tájékoztatja egyúttal a nyilvánosságot a felmerülő kockázatokról és a jogsértés gyanúja esetén szintén.
Náta Ildikót, az MNB felügyeleti szóvívő helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Négy éves kutatási program indul a jövőbiztos energiaellátásért a Budapesti Műszaki Egyetem és az MVM együttműködésében. Rezsek Győző mondja el a részleteket.
A klímasemleges gazdaság feltételeit, valamint a villamosenergia szektort érintő innovatív műszaki, üzleti, illetve szabályozási megoldásokat vizsgálják a BME Zero Carbon Központjának részvételével egy négy éves kutatási programban az MVM-mel közösen, mondta az Inforádiónak Kaderják Péter, a Zero Carbon Központ vezetője.
Tavaly a parlament beiktatta, hogy 2050-re Magyarország karbonsemleges gazdasági működést megvalósítsa. A Zero Carbon Központnak az a feladata, hogy ezt az átállást azzal a képességgel, tudással, ami a műegyetemen megvan, támogassa. Használva már azokat az eszközöket, azt a okos villamosenergia labornak, Smart Power Labnak a képességeit, amelyet egyébként a MVM együttműködésével már az elmúlt években a műegyetem és az MVM kialakított.
A Budapesti Műszaki Egyetem 8 karán elérhető 25 alap és 38 mesterképzési szakszinte mindegyike érintett az energetika és az energiagazdálkodás területén. A legfontosabb szegmens, amit a következő években kutatni fognak, az árampiac lesz.
Hogyan lehet azt a árampiacot létrehozni, amely a régi árampiacnál sokkal inkább decentralizáltabb, zöldebb. Decentralizáltabb, mert nem néhány erőműből kerül előállításra általunk használt villamos energia, mint régen. Milyen megoldások alkalmazása esetén eredményezheti azt, hogy a villamos energia szektorunk az zöldebb is lesz, alacsonyabb karbonkibocsátás lesz, de a villamosenergia ellátás biztonsága ugyanolyan kiváló szinten lehet majd biztosítható, mint ahogyan azt ma élvezzük.
A környezeti és gazdasági szempontok párhuzamos érvényesítésé az a műszaki és a társadalomtudományok szoros együttműködésére van szükség a kutatási program szereplői szerint, aminek megfelelő hátteret ad a műegyetem, ahol mindkét területet oktatják, kutatják.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Beke Károly, a portfólió munkatársa, szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi történt az elmúlt 20 percben a tőzsdén?
Érezhetően javult a hangulat a budapesti értéktőzsdén. A kezdeti negatív nyitás után a budapesti értéktőzsde BUX indexe már 0,3%-os emelkedésben van szűk fél órával a nyitást követően. És a vezető papírok piacán is most már inkább pozitív a hangulat. Az OTP minimális 0,3%-os erősödésben van 17.750 forinton. A Richter több mint 1%-ot tudott javítani, így 8.630 forintba kerül. A Magyar Telekom 0,4%-os pluszban áll 423 forinton, a MOL pedig 2.624 forinton stagnál egyelőre.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint piacán is azt látjuk, hogy a reggeli gyengülés után egy picit visszakorrigált az árfolyam. 358 környékén jár most a jegyzés, nagyjából 20 perc ez még 358,3-nál is volt. Így most minimális gyengülést mutat a forint tegnap estéhez képest. A dollár 315 forint 80 fillérbe, az angol font pedig 429 forint 50 fillérbe kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PVC Magyarország.